Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Délelőtti Isten tiszteletünkhöz nyissuk meg a Bibliánkat, és keressük meg közösen Lukács evangéliumának a 16. fejezetét. És Lukács evangélium a 16. fejezetéből olvasom az első 9 verset. Tehát Lukács evangéliuma 16. fejezet első 9 versét olvasom. Majd szólt Jézus a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta őt, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon a házába. Egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől, mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt. 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Ezután a másiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Az így válaszolt, 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá, vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Délelőtti Biblia tanulmányaink alkalmával a sáfárság témakörét vettük az elmúlt negyed évben. Utolsó előtti szombatnál tartunk most, és nekem volt egy hiányérzetem, mert ez a példázat valahogy olyan kis érintőlegesen lett csak megemlítve a tanulmányba egy-két mondat erejéig, illetve majd a végén egy oldalt szán neki a tanulmány összeállítója, amiben Ellen White-tól idézi a Krisztus példázataiból egy részt. És én úgy gondoltam, hogy nagyon-nagyon szépen körbejártuk ezt a témát délelőttönként, de van még egy-két olyan pont, ami ebből a példázatból, ami számunkra tanulság lehet ezen a délelőttön, és egy kicsit össze is foglalja azt, hogy mit tanultunk eddig az Istentől a sáfársággal kapcsolatosan. Ugye nehéz dolog erről a példázatról beszélni, hiszen ez pont egy olyan példázat a Krisztusnak, amit úgy óvatosan kezel mindenki, mert hát egy negatív példát állít számunkra példaképpen. És ezért nagyon fontos az, hogy tisztázzuk előtte, mielőtt belemennénk a részletekbe, hogy mikor hangzott el ez a példázat, és kiknek mondta Krisztus. Ugye az első mondatból kiderül, hogy kik voltak azok, akik hallgatták ezt a példázatot, majd szólt Jézus a tanítványaihoz is. Ugye ez a példázat gyakorlatilag, ha megnézzük az előző fejezetet, akkor egy kicsit folytatása az előbbi gondolatmeneteknek. Ott milyen példázatokat látunk? Tehát ha 15. fejezethez visszalapozunk, akkor látjuk az elveszett jó példázatát. Ott az első mondatban, tehát a 15. fejezet első versében azt olvassuk, hogy vámszedők és bűnösök minnyáján Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt, és a farizeusok és írástudók így zúgolódtak, ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. És erre válaszul, mondja el Krisztus az elveszett jó példázatát, aztán pedig az elveszett drakma példázatát, és utána a tékozló fiúnak a példázatát. Ezt a három példázatot nagyon-nagyon szeretik az igehirdetők, hiszen annyira szépen szembesíti az embert azzal, hogy mennyire fontos az, hogy az Isten szemében mi mindannyian elveszettek vagyunk, és szükségünk van a megtérésre, és hogy hogyan fogadjuk azokat, akik megtérnek. Tehát egyértelműen igazolja Krisztus azt, hogy nagyon fontos az, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel is foglalkozzunk, hiszen ők azok, akik ezekben a példázatokban szerepelnek. De kicsit zavarba ejtő ezután, hogy a tanítványaihoz fordul Krisztus, és nekik is még a három példázat után elmond egy negyediket. Hogyha megnézzük a példázatnak a végét, akkor azt láthatjuk, hogy két üzenetet biztos, hogy le tudunk szűrni ebből a példázatból. Az első üzenete az, amit itt látunk ugye a példázatból nyilvánvalóan, hogy egy elszámoltatásról van szó, és hogy mindannyiunknak, a tanítványoknak is, meg nekünk is részünk lesz elszámoltatásban. És hogyha ha így nézzük a példázatot, és azt mondjuk, hogy nekünk is szól ez a példázat, akkor azt a következtetés vonhatjuk le, hogy az első és fő üzenet számunkra az, hogy az Isten nem véletlenül állított minket arra a helyre, ahol élünk, és nem véletlenül vett körül minket olyan helyzetekkel és olyan emberekkel, akik között élünk. Tehát az első és legfontosabb tanulság az az, hogy az Isten mindannyiunkat el fog számoltatni, és akkor számot kell majd adnunk arról, hogy mi hogyan éltünk, hogyan gazdálkodtunk azokkal a javakkal, amiket az Isten ránk bízott. Ezért nagyon fontos az, hogy ha ezt a példázatot magunkra értelmezzük, akkor végig gondoljuk azokat a lehetőségeinket, képességeinket, anyagi lehetőségeket, vagy helyzeteket, amik adódnak a mi számunkra, hogy mi van ránk bízva, ki van ránk bízva, és ki van úgy ránk bízva, hogyan senki másra. Mert hogy az Isten emberek közé helyezett bennünket, és amikor majd az elszámolásra kerül sor, akkor számon fogja kérni azt, hogy ezekkel az emberekkel szemben mi hogyan bántunk, hogyan viszonyultunk hozzájuk, és valóban ezeket a lehetőségeinket kihasználtuk-e úgy, ahogy erre az Isten, ahogy ezt az Isten elvárta volna tőlünk. A másik üzenet, amire ez a példázat figyelmeztet, az kapcsolódik az elsőhöz, nevezetesen, hogy mindenkinek az életében előfordulhat egy válság, egy krízis helyzet, amikor el kell számolnia, és fordulatot vesz az élete. Itt ugye a hamis sáfár példájából azt látjuk, hogy minden ember a maga módján próbálja biztosítani az ő jövőjét. És ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy mi is időnként megálljunk az életünkben, és elgondolkozzunk azon, hogy vajon mi helyesen gazdálkodunk-e a mi ránk bízott javakkal, lehetőségekkel, képességekkel. Aztán a harmadik, amire felhívja a figyelmünket ez a példázat, az maga Krisztusnak az a mondata, amikor azt mondja, hogy e világ fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében. Mit jelent ez a gondolat? Hogyan hozhat a mi számunkra egy ilyen ellentétet Krisztus? És hogyha ezt így megvizsgáljuk, akkor mi lehet az a két dolog, amiben ezt az embert példaképpen állítja a mi elénk Krisztus ebben a példázatban. Mit kell megtanulnunk a sáfártól? Hát két dolog van, amit az ő cselekedetéből látunk. Az első dolog az eszesség, a második dolog pedig az emberségesség. Ez a sáfár, hogyha bár nem részletezi a Krisztus a példázatában, hogy mit tett pontosan, De azt látjuk, hogy hűtlen volt, csaló volt, önző volt. Abból is gondolhatjuk ezt, hogy Jézus a világ fiának mondja. De amikor ebbe a krízisbe, ebbe a válsághelyzetbe került, hogy őt felelősségre vonta az ő ura, akkor azt látjuk, hogy jól cselekedett, és az ő eszességét és emberségességét megdicséri Krisztus ebben a példázatában. Nézzük meg, hogy hogyan tudjuk megfogalmazni gyakorlati módon a mi számunkra azt, hogy mit jelent az, hogy ez a sáfár eszes volt. Ugye, hogyha itt az ellentétpárt nézzük, akkor azt látjuk, hogy Krisztus azt mondja, hogy a világosságnak a fiaihoz képest a sötétség fiai eszesebbek és találékonyabbak a gonoszságban. Tehát ezt az eszességet és találékonyságot gyakorlatilag arra fordítják, hogy elérjék az ő földi céljaikat. Hadd mondjak erre egy példát, hogy hogyan tudjuk ezt az eszességet a mi életünkben megfogalmazni, és hogyan tudjuk ezt az ellentétpárt talán egy kicsit közelebb érezni magunkhoz, amikor erről beszélünk. Amikor beszélgetünk másokkal, sokszor kerülünk vitahelyzetbe. És mi úgy gondoljuk ebben a vita helyzetben, hogy nekünk igazunk van, és mindenki bizonyára volt már úgy, hogy hát a végsőkig elment, hogy ezt az ő igazságát megvédje. Ezt nevezhetjük eszességnek és találékonyságnak is, hiszen minden embernek egy fontos dolog az, hogy a saját igazát azt tudja megfelelően igazolni a másik számára. De vajon, hogyha arról van szó egy vita helyzetben, hogy mi egy harmadik fél vagyunk, és tudom, hogy a másiknak igaza van, akkor is ugyanezt az eszességet és találékonyságot meg fogom tenni, és elmegyek a végsőkig, hogy őt megvédjem a másikkal szemben. Ugye itt azért érezzük azt, hogy vannak hiányosságaink. Aztán egy másik példát is szeretnék mondani, ha már említettem azt, hogy célokért kell eszesnek és találékonynak lennünk. Vajon, hogyha megnézzük a saját életünket, és így visszanézünk arra, hogy hogyan rendezkedtünk be. Ugye a délelőtti Biblia tanulmányban beszélgettünk arról, hogy milyen szokásokat alakítunk ki a magunk életében. Akkor nem szégyenülünk-e meg azon, hogy ezek a szokások alapvetően sok esetben arra szolgálnak, hogy a mi földi körülményeinket, kényelmünket, vagy a szeretteink földi körülményét és kényelmét biztosítják, rendezzék. Holott, ha megvizsgáljuk az életünket, és azt mondjuk, hogy az Isten ránk bízott dolgokat, és megnézzük azt, hogy mi a célja annak, hogy mi itt élünk ezen a földön, akkor azt kell látnunk, hogy annak nem más a célja, mint az örök élet. Tehát nem lenne helyesebb az, hogy a mi eszességünket és találékonyságunkat ennek a célnak az érdekében használjuk fel a mindennapjainkban. Három dolgot szeretnék az eszességgel és a találékonysággal kapcsolatban kiemelni. Az első az, amit itt látunk a sáfárnál, hogy az igazán eszes ember az mindig előre néz és a jövőbe tekint. Ugye, ahogy az előbb is említettem, mi pontosan tudjuk azt, hogy mi a mi célunk ebben a földi életben. És ez nem más, mint az örök élet. Hogyha ezt az előretekintést próbáljuk arra használni, hogy ezt a célt elérjük, akkor az Urunk meg fog majd dicsérni bennünket, amikor a számadásra kerül a sor. Ugyanis az igazán eszes ember az mindig tudja, ahogy itt a példázatból is látjuk, hogy a jövő amire hajt, ami a célja, az meghatározza azt, amiben most a jelenben él. És ezért nagyon-nagyon fontos látnunk azt, hogy ez a sáfár, amiért meg lett dicsérve, az nem volt más, mint az, hogy megértette, hogy a jövője érdekében most a jelenben mit kell tennie. És mi volt ez a cél? Mit látunk itt az írásból? Tudom már, mit tegyek. Azt kell tennem, hogy ha elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon a házába. Tehát ő megértette azt, hogy barátokat kell szereznie, és még ha nem is tiszta eszközzel csinálta, mert ugye azt látjuk, hogy csalt ahhoz, hogy ezt a célt elérje, de az mindenképpen dicséretre méltó, hogy tudta azt, hogy ahhoz, hogy azt a célt elérje, hogy neki biztosítva legyen a jövője, most a jelenben kell barátokat szereznie. Ha ezt lefordítjuk a mi életünkre, akkor azt láthatjuk, hogy a mi célunk ugye az örök élet, és erre az Isten a mi számunkra egy olyan utat jelölt ki, amiben a lényeg a benne való hit és a neki való engedelmesség. Tehát ahogy a sáfár a maga célját a saját módszerei szerint elérte, úgy nekünk ezt a célt az Isten módszerei szerint kell elérnünk. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogy az első és legfontosabb az eszességgel kapcsolatban, hogy az Isten által meghatározott úton érjük el az Isten által meghatározott célt. A második, amit látunk, az az, hogy itt felhívja a figyelmet az igében Krisztus, hogy a világosság fénynek lassabban jár az eszük a sötétség fénynél. És nagyon egyszerű ennek a magyarázata, mindannyian ugye a bűn alatt élünk, a bűnvilágában élünk, és ami meghatározza alapvetően a mi utunkat, célunkat, és az mi motivációnkat, az a rosszra való hajlam és az önzés. Tehát sokkal könnyebb nekünk a rosszat cselekedni, mint a jót. És hogyha ezt belátjuk, akkor látnunk kell azt is, hogy a példában szereplő embernek is sokkal könnyebb volt a csalás eszközéhez nyúlnia ahhoz, hogy a célját elérje és biztosítsa, és sajnos nekünk ezért hátrányunk van, mint világosság fénynek a sötétség fényével szemben, mert nekünk ahhoz, hogy a jót meg tudjuk valósítani, azt meg kell tanulnunk. És ugye erről beszéltünk a délelőtti Biblia tanulmányunkban, hogy a jó szokásoknak az egyik célja az, hogy megtanuljuk, megtanítsuk magunkat arra, ráneveljük magunkat arra, hogy ezekkel a szokásokkal változzunk, és elérjük azt a célt, amit kitűztünk magunk előtt. És a harmadik, ami talán a legfontosabb az eszességgel kapcsolatban, hogy mit jelent ez a mi számunkra, az az, hogy ez az ember kitartóan és következetesen ragaszkodott ahhoz az úthoz, amin járni akar. Láttuk, hogy ő a saját útján ragaszkodott ehhez. Amit tudott, megtett, lopott, csalt és hűtlenkedett. De amit itt példaként állít a mi számunkra Krisztus, az az, hogy nekünk is az eszességünk azt kell, hogy eredményezze, hogy ragaszkodunk ahhoz, amit az Isten akar a mi életünkben. És Krisztus, amikor azt mondja, hogy térjetek meg, és változzatok meg, akkor azt várja tőlünk, hogy mi ragaszkodásunk ezentúl ne a rosszhoz legyen, hanem a jóhoz. És amennyire ragaszkodtunk a bűnhöz, annyira ragaszkodjunk most az Isten akaratához. És ugyanezt várja el, hogy ebben a ragaszkodásban kitartóak is legyünk. És mi az, amiben kitartónak kell lennünk? Abban, hogy az Istenhez való hűségünk az megmaradjon. A második dolog, tehát ha összefoglaljuk most ezt az első pontot, az eszességet, akkor három dolgot említettünk. Az első a jövőbe való tekintés, a második a jelenben az Isten akaratához való igazodás, és a harmadik a kitartás, vagy az Istenhez való hűség. Most beszéljünk a példázatnak a másik fő üzenetéről, amit említettem, és ez nem más, mint az emberségesség. Ha ezt le akarjuk fordítani, egy kicsit kifejteni, akkor azt mondhatjuk, hogy ez nem más, mint a fele barátaink iránt való szeretet. Ugye ebben ki lehet a leginkább a mi példaképünk? Maga Krisztus. Ugye mit látunk? Pontosan az előző három példázatban azt mutatta be, hogy mennyire fontos az, hogy mi pozitívan viszonyuljunk azokhoz, akiknek a megmentésért ő jött. Ahogyan ő is ezt tette. Azért munkálkodott a 3,5 év alatt, az ő munkássága alatt itt a Földön, hogy minél több embert megmentsen. És hát láttuk, hogy ez azért eléggé csodás eredményekkel meg is valósult az életében, hiszen vámszedők és bűnösök, paráznák, mentek és tértek meg, és lettek az ő követői. Tehát, ami nagyon fontos, ha azt mondjuk, hogy emberségesség, az a felebaráti szeretet. Ha gyakorlatban ki akarjuk ezt emelni, ez nem más, mint az, hogy jót teszünk másokkal. És ahogy itt a sáfár, akit hamis sáfárnak nevezünk, bár én szívem szerint nem ezt a címet adtam volna ennek a példázatnak, sokkal inkább azt, hogyha már példaként említi, hogy az eszesen cselekvő sáfár, mert ugye itt az eszességét emelte ki Krisztus. Hogyan áll előttünk példaképpen? Ő azt mondja, hogy még hitetlen emberként is megértette és tudta azt, hogy neki fontos az a célja érdekében, hogy másokkal jót tegyen. Akkor nekünk, akik őt követjük, és ő a példaképünk, mennyivel inkább fontosnak kell lenni az, hogy másokkal jót cselekedjünk. És a különbség az miben lesz? Mit gondoltok? Hogyha azt mondjuk, hogy itt áll előttünk ez a hamis sáfár, és itt vagyunk mi, mint a világosság fiai, akkor mi az a dolog, amiben mégis különböznünk kell tőle, ha példaképek vagyunk, ha bizonyos dolgokban előttünk? Így van. Az első dolog az a motiváció, az indíték, hogy miért teszem ezt. Tehát, hogy miért vagyok én másokkal jótevő, nem azért, hogy utána majd, mint ahogy a gazdag, vagy illetve itt a gazdag embernek a szolgája tette, hogy majd befogadjanak engem a hajlékokba, bár majd a végén erre is kitérünk, hogy ez a mi számunkra mit jelent a gyakorlatban. De az első az, hogy nem magunk miatt kell másokat szeretnünk, hanem azért, mert az Isten ezt parancsolja nekünk. És a mi szeretetünk, a fele barátainkkal szemben nem lehet személyválogató, és nem lehet az az indítékunk, hogy na, ő még majd jó lehet nekem, akkor neki segítek. Ugye az 1 Korintus 13-ban olvassuk a szeretetről, hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát. Tehát amikor mi másokkal jót teszünk, akkor annak teljes önzetlenségből kell származni, ahogy Krisztus is mondta, hogy nem tudva, hogy az a jobb kezem, hogy mit tesz a bal. Tehát, hogy nem azért tesszük, mert utána, ahogy itt a hamis sáfár tette, befogadjanak minket a házaikban. Aztán abban sem szabad követnünk a sáfárt, ahogyan tette ezt a dolgot. Mert ugye a valóságban, ha megnézzük, azért ő elősen megkárosította az ő gazdáját. Ugye megdöbbentőek ezek a számok, ugye itt ez egy általunk nem annyira használt mértékegységben van írva, ez a korsó és a kórus, vagy bátusnak is írja ugye más fordításban. Ez egy bátus olaj az 36,9 liter. Egészen pontosan, tehát ha ezt most megnézzük, hogy itt mekkora mennyiségről van szó, akkor 3690 liter olajról beszélünk. Azért az nem kis mennyiség. Ha tudjuk, hogy ez annak idején egy igen fontos csere fizetőeszköz volt gyakorlatilag, és ennek az 50%-át engedte el ez az ember. Tehát iszonyat pénzekről beszélünk itt. Aztán a másik, ugye a kórus, búza. Hát ott még nagyobb mennyiségről van szó, ott ugye az ennek a mértékegységnek a tízszerese, tehát 369 liter, tehát ez azt jelenti, hogy 36.900 liter búzáról beszélünk, tehát az ugye itt köbméterekben mérhető mennyiség, és ennek ugye a 20%-át engedte el. Tehát nyilvánvaló a példázatból, hogy itt most nem a, a mértékről van szó, hiszen ezek elképzelhetetlenül nagy mértékek, mint ahogy a talentumok példázatában is látjuk. Tehát visszatérve oda, hogy itt, ami a különbség, az az, hogy nem mások kárára kell adnunk, tehát nem mások kárára kell elengednünk az adósságot, mint ahogy itt a gazda kárára történt, hanem az szabad adnunk, amit az Isten nekünk adott. És itt azért van felelősségünk rendesen, mert ugye, ahogy délelőtt is beszéltük, ott van az időnk, ott van az egészségünk, ott van a tenni akarásunk, és hát azért mindenkinek, aki itt ül a teremben, csak van ruhája is, lakhatása is, egyéb dolgai, tehát az Isten azért anyagi javakat is bízott ránk. És azt várja el, hogy ezt ne önmagunknak az önző céljainkra használjuk, hanem másokkal tegyünk jót ezekkel, amit ránk bízott. És a harmadik, pedig befejezésképpen, a harmadik, az pedig a cél. Ugye itt a cél az volt, hogy ha elveszítem az állásomat, akkor legyen hol laknom, és tudja, legyenek adósaim, akik majd jót tesznek cserébe velem, amiért én nekik ilyen nagy mértékben elengedtem ezt a dolgot. De nekünk ugye nem ez a célunk. Tehát, hogyha megvizsgáljuk, hogy mi célunk, akkor azt látjuk, hogy a célunk az örök élet, és nem azért szeretjük a fele barátainkat, mert utána majd ők befogadnak minket a házaikban, hanem azért szeretjük őket, hogy majd a mennyei hajlékokba befogadjanak bennünket. És ugye kik fogadjanak be? Hát nem más, mint az angyalok és azok, akikkel mi gyakorlatilag itt együtt munkálkodunk azért, hogy más embereket megmentsünk. Tehát én azt gondolom, hogy ha a környezetet nézzük, és a szövegkörnyezetet, itt alapvetően azt látjuk, hogy a farizeusok és vámszedők nem értették meg azt, hogy Krisztus mit akart ezekkel a példázatokkal mondani, és ezért hangsúlyozta ki a tanítványainak Krisztus azt, hogy ti ne legyetek, tehát ebben semmiképpen ne legyetek a farizeusok és vámszedők követői. Ne legyetek kemények, ne legyetek önigazultak, hanem igenis szeretettel forduljatok az embertársaitokhoz, nem önző célból, hanem azért, mert az Isten ezt bízta ránk, ő adta nekünk az ő szeretetét korlátlan mennyiségben, hogy ezt másoknak a hasznára fordítsuk, és másoknak tudjunk adni ebből. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy mi ne legyünk kemény és önigazolt tanítványok, mint ahogy láttuk, hogy ők bizony-bizony sokszor olyanok voltak, hanem mi legyünk azok, hogy akit itt példaként állít, hogy igazán eszesek, és aszerint éljünk, ahogy az Krisztus várja tőlünk, gyakorolva mások iránti szeretetet. És én azt kívánom, hogy kitartóan imádkozzunk ezekért, hogy az igazi eszességet és emberségességet, a másokkal való jó indulatot, ezt meg tudjuk valósítani az életünkben, és ilyen értelemben is jó sáfárai legyünk az Istennek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál.